Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Egy helycsere történt. Október 1-én lesz majd Dandi. Én most fogadjatok el engem. Nem marad el. Már nagyon régen voltam itt a szószéken. A betegség volt először. És nagyon köszönöm azt a sok-sok imát, amit mondtatok. És igazán én nem is tudom ezt soha meghálálni. Még azt el kell mondanom, hogy nagyon jó itt van lenni. A mai elmélkedésünknek azt a címet adtam, hogy a mindig emelkedő Sion hegye. Szerintetek egy hívő közösségnek mi lehet a legfőbb célkitűzése? Sokszor voltam benne a bizottságban, és sokszor hallottam a legfőbb. És ha itt körülnéztek, akkor rá is fogtok jönni, hogy mi lenne az. Azt hiszem a növekedés, ugye? Persze ez nem csak létszámra értendő. Van egy olyan zsoltár, ami örömhírt mond arról, hogy a Sion egy szépen emelkedő hegy. Ez a 48. zsoltár, és olvassuk el ezt. 15 versből áll mindössze. Tehát a 48. zsoltár. Én a újonnan revideált Károli fordításból fogom olvasni. Korah fiainak zsoltára. Nagy az Úr, és méltó a dicséretre Istenünk városában, az ő szent hegyén. Szépen emelkedik az északi oldal felé a Sion hegye, az egész föld öröme, a nagy király városa. Palotáiban Isten van jelen, úgy ismerik ott, mint menedéket. Mert íme a királyok összegyűltek, és mindnyájan tova tűntek, mihelyt meglátták őt, elcsodálkoztak, megijedtek, és szétfutottak. Rémület fogta el őket, olyan fájdalom, mint a szülő asszonyé. A kereti széllel összezúzta Tarzisz hajóit. Amiről hallottunk, azt meg is láttuk a seregek urának városában, Istenünk városában. Örökre megerősítette azt Isten. Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határai. Jobbod igazsággal teljes. Örül Sion hegye, újonganak Júda leányai ítéletedem. Járjátok körül a Siont. Kerüljétek meg, számoljátok meg tornyait. Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek. Bizony ez az Isten, a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. Miről szól ez a zsoltár? Istenről és az ő lakóhelyéről, amely állandóan emelkedik, mégpedig az északi oldalon, a protestáns fordítás úgy írja, hogy északi oldalon. És ez az emelkedés az egész föld örömére történik. És ami fontos, hogy folyton emelkedik, nem szűnik meg emelkedni. Tehát szépen emelkedik szent hegyé. Ahogy a harmadik vers írja, az egész föld örömére. Az egyszerű fordítás úgy írja, hogy az egész világ örömére. De mitől emelkedik? Mitől emelkedik ez a hegy, ami örömet jelent az egész világnak? Azért emelkedhet, mert ez egy élőhegy. Csak a benne lévő élet által emelkedhet, növekedhet. Bár volt egy időszak, amikor a hegyek növekedtek, ugye a vízözön idején, de amit a természeti csapás, a pusztítás okozott, idézett elő. Sion viszont a vízözön után kezdte el az élő növekedését. Élővé pedig az Isten jelenléte teszi. Mit mond Sionról még más igehely? Nézzük meg az Ézsaiás könyvéből 35. fejezet 10. versét. Ézsaiás könyvének 35. fejezetéből a 10. verse így hangzik. hisz az Úr megváltottjai megtérnek, és újongás közepettel Sionba jönnek. Örök öröm lesz fejükön, vígasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és sóhaj. Tehát a Sion az a hely, ahová az Úr megváltottai megtérnek. Úgy is lehet mondani, hogy ez a megtérésnek a hegye. Sionban pedig a megtértek vigasságot és örömöt találnak. A Sionról az is elmondható, hogy egy valóságos hely, hisz a Sion hegyén épült fel Jeruzsálemben a Salamon által épített templom, majd a fogság után a következő, amit Zorobábelinek nevezünk. Ezt a helyet Isten házaként tisztelték, és csak ezen a helyen lehetett áldozatot bemutatni. Ez pedig Isten parancsolta meg Mózes által az ő népének. Viszont a Sion nem csak egy valóságos hely, hanem jelképes is, amely az Istenhez megtérteket, az Isten népét jelképezi. És a szépen emelkedő Sionhegy ezt az utóbbit, az Isten népét fejezi ki, amely az idők végezeteig állandóan fog emelkedni. És ez az egyetlen hely, ahol az ember igazán örömöt találhat, és ahol eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Mi az, amit még megtudunk Sion hegyéről? El szintén az Ézsaiás könyvéhez lapozzunk, a második fejezethez, és itt olvassuk el a második, harmadik és a negyedik verset. Tehát Ézsaiás második fejezetéből a második, harmadik és a negyedik verset. Ez lesz az utolsó időkben. Erősen fog állni az Úr házának hegye a hegyek fölött. Magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nemzet. Eljön a sok nép, és azt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr beszéde. Ítéletet tart a nemzetek között, és sok nép fölött bíráskodik. Fegyvereikből kapákat csinálnak, dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel. Azt olvassuk itt, hogy az utolsó időben Sion, az Úr házának hegye, minden hegy fölé fog emelkedni. És még azt is írja, hogy erősen fog állni. Özölleni fognak hozzá mindenhonnan a népek. De nem ellenséges szándékkal. Hisz azt olvastuk, hogy az Úr útját akarják megérteni, megismerni, pontosan azért, mert ezen az úton akarnak járni. És ezt jelzi az is, hogy a fegyvereikből békés eszközöket alakítanak. Bárhol lehet Sion, mert ahol Istenhez megtértek vannak, ott van Isten. És ott van Sion, ahol az ő népe. Föltehetjük azt a kérdést, hogy miért éppen egy hegyen építette fel Isten városát? Miért ezt a módját választotta Isten, hogy népe között legyen? Máté evangéliumában, az 5. fejezet 14. versében a protestáns fordításban ez olvasható. Ezt maga Jézus mondta a tanítványainak. Máté 5.14. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Isten nem elzárkózni akart népével, hanem megmutatni magát, hogy mindenki őt lássa meg népében. És ma is népe által akarja a világ tudomására hozni, hogy ő van. Ő létezik, sőt, szereti a világot. Nem is akárhogyan. Hogyan is szerette Isten a világot? János 3.16 nagyon jól elmondja ezt. Mi Sionnak a feladata? Az emelkedés. Méghozzá a szépen való emelkedés, a növekedés. Azért, hogy az egész föld öröme legyen. Fel kell, hogy tűnjön az egész világon, hogy Istennek van egy népe, egy hegyen épített város, amely a világ világossága. Feltűnővé kell válnia, de nem a világ szerint. Nem a szerint a mérce szerint. Nem a botránkozásokkal, vagy a botrányokkal, ahogy ma a világban fel lehet tűnni, ahogy ma híressé lehet válni, hanem a jósággal és a krisztusi szeretet bemutatásával. Isten minden gyermekének az a küldetése, hogy lámpásként világítson az élete. Ahogy a protestáns fordítás írja Máté 5.16-ban, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát a jó cselekedetek által kell világítaniuk, és utat mutatniuk Istenhez. Mivel a Sion és a város is Istené, épp ezért őt kell bemutatni, róla kell, hogy szóljon népének az élete. És őt kell, hogy dicsőítsék azok, akik az ő népe által megismerhetik őt. Hogyan kell úgy élni a krisztusi életet, hogy az tényleg feltűnjön a világnak, de ugyanakkor ne legyen hivalkodó? Talán úgy, ahogy Péter első levelében a 3. fejezet 4. versében olvassuk. A szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, amely igen becses Isten előtt. Már ez az ige verse a hőtestvéreknek szól, de én úgy érzem, hogy ez a lelkület nem csak nekik szükséges. Az apostol szerint csendesen és szeliden. Így kell élni, így kell bemutatni Krisztust. Krisztusról azt írta Ézsaiás próféta, hogy nem kiált, nem lármázik, nem hallatja szavát az utcán. Az Isten szeretetének a bemutatása mindennél beszédesebb és meggyőzőbb. A Zsoltárban azt olvastuk, hogy a Sion hegyének szépen való emelkedése meg van határozva irányát tekintve is, mégpedig az északi oldalon. Valószínű, hogy amikor a Zsoltár íródott, a templom már állt. Ugye a 10. versben a Zsoltárban erről olvashatunk, hogy a templomban elmélkedtek. Dávid idejében még csak a Dávid városa létezett, ami a Sion hegyének a déli részén volt. Salamon idejében épült fel a templom, majd a Salamon palotája. Ezek már a Sion északi oldalára kerültek, és a templom volt Jeruzsálem legészakibb részén. Erről meggyőződhettek, ha van protestáns fordítású bibliátok, hátul van térkép, és itt jól meg lehet látni. És a templom volt tulajdonképpen a legfontosabb hely a városban. Jézus korában Jeruzsálem nyugati és délnyugati irányban terjeszkedett, és viszont a legészakibb rész a templom fölé lett építve egy erődítmény, ez pedig az Antónia erőd, ahol Jézus Krisztus megkorbácsolták és elítélték a rómaiak. A Golgota pedig, amely a városon kívül, a kapukon, városon kívül volt, ahol megfeszítették az urat, szintén észak, egy kissé észak-nyugati irányban helyezkedett el. Tehát elmondható az, hogy az Úr minden szenvedése Sion északi oldalán volt. Most nézzük meg egy másik szemét. Ézsaiás könyvéhez lapozunk szintén ott a 14. fejezet 13. verséhez. Szintén szó lesz majd az északról. Ézsaiás 14. fejezet 13. verse így hangzik. Holott ezt mondtad szívedben. Az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg, messze északon. Sátán, aki Babilon királyaként van feltüntetve ebben a fejezetben, kijelentette magáról, hogy az égbe megy fel, és az Isten csillagai fölé fogja felállítani az ő trónját. Ott fog lakni a gyülekezés hegyén, messze északon. Ebből a versből azt tűnik ki, hogy Sátán az Isten helyére törekszik. Az ő trónjára, trónját akarja megszerezni, ami egyedül Isten illeti meg, ami az ő tulajdona. Megnéztem ezt a messze szót. Mit is jelent ez? Ez a héber jaraká szó. Ennek több jelentése van. Most csak kettőt szeretnék itt elmondani. Az egyik jelentése az, hogy egy oldal, tehát valaminek, aztán szél, valaminek a széle, határ, ami lehet egy országé is. A másik egy hátsó rész, hátsó oldal. Ez meg a Szent Sátorra utal, a templomra. A harmadik pedig egy nagyon különös. Tehát még mindig a messzénél, messze, erre gondoljatok. Valaminek a belseje, legbelül eső része. Ez lehet egy házé, lehet egy barlangé, és lehet egy síré. Úgy tűnik, hogy Sátán nem csak a trónjára törekedett az Istennek, hanem arra is, hogy a sírjában maradjon mindörökké. Térjünk vissza most a Zsoltár gondolatmenetéhez. Az ötödik verstől az olvasható, hogy különböző királyok összegyűltek a nagy király városa ellen. Aztán egyszerre csak eltűntek. Izrael történetét jól ismerjük a Bibliából, és Jeruzsálemet többször vették körül ellenséges szándékkal királyok. És Isten legtöbbször meg is szabadította a várost. De volt néhány olyan eset, amikor ezt nem tette meg. És aminek következtében nem csak a várost, de a templomot is lerombolták. Először a babiloniak, majd utána a rómaiak. Viszont a Zsoltár 9. versében azt olvassuk, örökre megerősítette az Isten. Tehát ezt a várost örökre megerősítette az Isten. Ezek szerint ez a vers túlmutat a földi Jeruzsálem városán, és előre mutat egy állandóan emelkedő, növekvő, hegyen épült városra, amit itt a földön nem lehet helyileg meghatározni, csak úgy, mint Isten népét, ami az egész világon jelen van. De milyen királyok fenyegetik Isten lelki értelemben vett városát, azaz az ő népét? És amikor ezek a királyok meglátták a népét védő Istent, a Zsoltárban azt olvassuk, hogy megijedtek, és elmenekültek. Voltak Izrael történelme során földi királyok, akik fenyegetést jelentettek, de Isten népét igazából nem a földi királyok vezető emberek veszélyeztetik leginkább. Mert nem test és vérellen van tusakodásunk, hanem a gonoszság lelkei ellen. Akik olyan fejedelmek, akik a magasságban vannak, és ezek Sátán és az ő angyalai. Tehát ő ellenük van a küzdelem. És mi történt? Akkor, amikor meglátták népét védő Isten. Jó példa erre Máté evangéliumában, 8. fejezetben. Amikor Jézus a tanítványaival Gadara földjére hajózott át. Tehát Máté evangélium 8. fejezet 28-32. versig szeretném olvasni. Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott jött vele szembe, akik a sírboltokból bújtak elő, és olyan veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. Mit akarsz velünk, Isten fia? Kiabálták. Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötör minket? Tőlük távolabb egy nagy disznónyáj legelészett. Az ördögök pedig azt kérték tőle, ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő azt mondta nekik, menjetek. Azok tehát kimentek, és belementek a disznókba. És íme az egész nyáj a meredekről a tengerbe rohant, és beleveszett a vízbe. Az ördögi lelkek, amikor meglátták Jézust, a Zsoltár szerinti nagykirályt, kifejezték félelmüket, és könyörögtek hozzá, hogy elmenekülhessenek a két ördöngősből a disznónyájba. Később pedig Jézus hatalmat adott a tanítványainak, hogy ördögöket üzzenek. És ma is védi népét úgy, hogy az ördögök elmenekülnek akkor, ha az ő népe engedelmeskedik Istennek, és ellenállnak az ördögnek. Ezt Jakabnál olvashatjuk a 4:7-ben. Hol volt a legnagyobb harca Jézusnak Sátán ellen? És hol győzte le őt végérvényesen? A valóságos Sion hegyén, Jeruzsálem városán kívül, a Golgotán felállított kereszten, ami talán Sion északi oldalán volt. Hová is akart Sátán ülni? Ugye a gyülekezés hegyére, messze északra. Jézus a kereszten meghalt az emberek bűneiért, és halálában ugyanakkor legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon. Azaz az ördögöt. Olvashatjuk Zsidó 2:14-ben. Halála nem csak azt eredményezte, hogy legyőzte a Sátánt, hanem megszabadította azokat az embereket, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Vagyis megsemmisítette a haláltól való félelmet és a rabságot is az emberekben. Sátán tehát megsemmisítő vereséget szenvedett a Golgota keresztjénél. Ami azt is jelezte, hogy amikor Jézus meghalt, sírok nyíltak ki. És azt olvassuk Máté 27:52-ben, hogy az elhuny szenteknek teste támad fel. Sátán, akinek hatalma volt a halálon, ezeket a szenteket nem tarthatta többé hatalmában, vagyis a halálban. A Golgota keresztjén Isten végtelen szeretete mutatkozott meg, és vált láthatóvá. És ez a szeretet ad örömet a megszabadultaknak. Ugyanakkor az Isten és népe igazi ellenségeinek rémületet és fájdalmat eredményezett, ahogy a Zsoltárból is olvassuk. És ebből a Zsoltárból is kitűnik, hogy Isten szeretetének hatása két irányú. Öröm az elfogadójának, és rettegés a visszautasítójának. Miért emelkedhet szépen a Sion? 1 Korintus 3:6-ban azt mondja apostol, Pál apostol, hogy én plántáltam, Apollos öntözött, de Isten adta a növekedést. Vagyis Istentől van a növekedés, még akkor is, hogyha az ember Isten munkatársa, és neki is van feladata az építésben. Isten látható akar lenni a világ számára, elsősorban a népe által. Népének kell őt bemutatnia, hogy köztük van, hogy ő az Istenük, aki mindig vezeti őket, és aki szereti népét mindörökké. Jézus, amikor itt járt a földön, az atyát jött bemutatni. És aki látta Jézust, az látta az atyát. Senki sem ismerheti jobban az Istent, mint az ő népe. A Zsoltárból azt olvastuk, a 10. versben, hogy ismerik őt kegyelméről. Hisz a templomban minden szertartás erre mutatott. Ismerik őt igazságáról a 11. versben. És örülnek ítéleteinek. Ez pedig a 12. versben van. És ez az ítélet kegyelmes és igazságos is együtt. Isten népének, a királyi papságnak a feladata, hogy hirdessék Istenük hatalmas dolgait, aki elhívta őket a sötétségből, az ő csodálatos világosságára. És nem csak feladat ez, hanem egy hatalmas kiváltság is. Hisz a világosságra elhívás azt is jelenti, hogy ők megismerhetik az Istent. Azt az Istent, aki a világ világossága. És erről az ismeretről kell, hogy szóljon az életük. Ez az ismeret az ő világosságuk. És csak is ezért lehetnek ők a világ világosságai. Isten népének tehát van egy küldetése. Ez a küldetés a világítás. Azért, hogy szépen emelkedhessen Sion, a nagy király városa. Térjünk vissza az észak kifejezésre, ami a Sion hegyével kapcsolatos. Keresztény lexikonban utána néztem ennek az észak kifejezésnek. Ez a héber céfon vagy cáfon, a különböző fordítások másképp írják. És azt jelenti a Bibliában, hogy köznapi értelemben égtájat, de átvitt értelemben kietlen és baljós helyet jelent, ahonnan veszedelem jön. És Izrael feletti ítéletek is gyakran északról jöttek, jó példa erre Babilon esete. De ennek az észak kifejezésnek van egy mitológikus értelme is, ennek a cáfonnak vagy céfonnak, és ez is egy hegyel kapcsolatos, ez pedig a Baál hegye. És abban az időben Baál volt a legfőbb istenség az ókorban, keleten. Viszont a Zsoltár szerint céfon, azaz észak, az észak hegye az a Sion, és ez az istené, a mindeneknek urájé. Mózes második könyvében a 14. fejezet 2. és 9. versében találkozunk ezzel a céfon szóval, ebből az elnevezéssel. Mégpedig Baál céfon elnevezéssel. Ennek a jelentése Észak-ura. Ez egy helység Egyiptomban a Vörös-tenger közelében. Miért fontos ez a helység? Miért érdekes? Azért, mert ez azzal a helyen szemben van, ahol a fáraó és a serege bement Izrael után a tengerbe, és ott elpusztult. Ez a hely az egyiptomiaknak haláthozott, míg Izraelnek szabadulást. Az észak elnevezés tehát időközönként veszedelmet, pusztulást, ítéletet is jelentett, de nem csak Isten népének. Ézsaiás 2:4-ben olvashattunk az ítéletről. A Sion hegye az ítélet hegye is. Azért az ítélet hegye, mert az Úré a Sion, és ő ott van a népe között. Az itt folyó ítélet pedig igazságos és kegyelmes. Sion növekedését is egy ítélet előzte meg. De ezt az ítéletet nem az ő népe szenvedte el, hanem az ő Úruk Jézus Krisztus. Helyettük az ő bűneik miatt halt meg a kereszten. Meghalta az, aki nem ismert bűnt. És bűnné lett értük, hogy ők Isten igazságai legyenek ő benne. Isten elválasztott bennünket is a bűneinktől, és azt Jézusra helyezte. Azért, hogy benne megbüntesse a mi bűneinket. Minket pedig megkímélt, és az életre ítélt. János 12:24-ben Jézus azt a kijelentést tette, bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok termést hoz. Jézusnak ez az elhatározása indított el Sion hegyének szépen való emelkedését. Ennek köszönhetjük itt mindnyájan, te és én, hogy a Sionhoz tartozhatunk, és általunk is emelkedhet. Azt olvastuk a Zsoltárban, hogy szépen emelkedik a Sion a föld örömére. és a Sionnak általunk is kell növekednie, ami azt is jelenti, hogy aktívan be kell kapcsolódni ebbe a tevékenységbe. És nem elég, hogy csendes szemlélői vagyunk a növekedésének. Befejezésként még egyszer beszéljünk Északról. Miért hangsúlyozza ki, hogy Sion hegye az északi oldalon növekszik? Csak itt van növekedés? A többi oldalon nincs? Miért csak az északi oldalon? Van-e ennek egy fontos üzenete számunkra? Az Ószövetség idején csak is az Isten által meghatározott helyen lehetett áldozatot bemutatni. Ez Salamon idejében a jeruzsálemi templom volt. Van-e valamilyen összefüggés a helyhez kötött áldozatbemutatás és Sion hegyének az északi oldalon való emelkedése között? Az áldozatbemutatás két dolgot mindenképpen ki kellett, hogy fejezzen. Az egyik az ítélet, amit az ártatlan lény szenvedett el a bűnös helyett. A másik a kegyelem, amelyet a bűnös kapott, mert más valaki elszenvedte helyette az ítéletet, a bűnzsoldját. Egy helycsere történt. Úgy az ítélet, mint a kegyelem egy helyen volt az oltárnál. Az oltár pedig azt a helyet szimbolizálta, ahol Jézust megfeszítették, ahol, mint búzaszem, a földbe hullott, hogy halálával sok termést hozzon. Jézus kereszt halálánál ma nem a hely a fontos, hisz a pontos helyét nem tudták megállapítani, hanem maga a tény, hogy Jézus elszenvedte az ítéletet. Meghalt helyettünk, meghalt értünk. Ez a megváltásunk alapja, az egyetlen alapja, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy valami mással helyettesíteni. Például az önmegváltás. Az Észak az a hely, az egyetlen hely, ahol helyet cserélhetek Jézussal. De hogyan megy ez végbe? Galata 2:20 protestáns fordítás szerint olvasom. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Azt olvastuk, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és itt a vagyokot aláhúznám. Egy jelen időben van ez megemlítve, egy folyamatosságot lehet ebben látni. De hol és hogyan történhet ez meg? Lélekben a Golgotán, ami lehet a kis csendes kamránk, vagy akár itt és most, a gyülekezet háza. Az a hely, ahol megértettem, hogy Jézus helyettem halt meg az én bűneimért. Én pedig meghoztam azt a döntést, hogy vele együtt meghalok a bűneimnek. Hogy ezután már csak Jézus életét fogom élni, amit cserébe kaptam a régi, az óemberi helyett. És így lesz az ítélet és a kegyelem is egyetlen egy helyen. És a Sion hegye akkor fog általam is emelkedni, ha lélekben helyet cserélek Jézussal méghozzá minden nap. Vagyis a kereszthez járulok azért, hogy naponként meghalljak annak a konkrét bűnnek, amit felismertem, hogy meghalljon bennem az óember, és hogy éljen bennem az új, a Krisztusi, a lélek által. Egy biztos, minden ember érintett Sion északi oldalával, mert mindenkit szeretett, és mindenkiért meghaltott az Úr. Az északi oldal annak a helye is, ahol ezt a szeretetet elfogadom, vagy megtagadom. És lehet a Krisztussal való egyesülés, vagy a tőle való elszakadás helye is. János első levelében, az 5. fejezet 11. és 12. versében egy bizonyságot tesz és ezt szeretném befejezőre elolvasni. És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Amen.